Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyántól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva énekeljük el a 463. dicséretünk első verszakát. Isten élő lelke, jöjj! Helyett és a második és harmadik verszakot énekeljük el. Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. Felállva imádkozzunk. Urunk, hálás a mi szívünk azért, hogy nyitott templomot találunk, és újra szól a te igéd, szent lelked ereje és hatalma által. Köszönjük mindazt a jót, amit az elmúlt héten adtál nekünk. Köszönjük, ha volt békességünk, és azt is, ha nem, és azáltal valamire fel akartad hívni a figyelmünket. Újra könyörgünk most, Urunk, a kárpátaljai testvéreinkért, különösen a magyarokért, de másokért is, akik ott élnek, és a háborúság nyomorúságát szenvedik. Cselekedj velük irgalmasságot, és üsd ki a fegyvert a háborút támogatók kezéből, azoknak a pénzügyi embereknek a kezéből is, akik táplálják ezt, és akin keresnek ezen, és meggazdagszanak. Egyedül te tudod befejezni azt, amit nálad nélkül kezdtünk el. És köszönünk minden segítséget, amit adhatunk a dicsőségedre. De így kérünk most arra, hogy igéd és szent lelked által tedd világossá, hogy mi a te akaratod, mi a te szándékod, a te tanácsod, vezetésed és üzeneted. Nekünk pedig kérünk, adjál nyitott szívet, hogy akarjuk meghallani azt. Így szólj hozzánk igéd és szent lelked által, kérünk. Amen. Foglaljunk helyet, mert egy hosszabb részt olvasok el a Szentírásból, Eszter könyvéből, a harmadik fejezetből olvasom Isten igéjét, a 8. és 9. verset, aztán a 4. fejezetből az első 17 verset. Akkor ezt mondta Hámán Ahasvéros királynak: van egy nép, amely elszórtan és elkülönülve él a népek között, birodalmad minden tartományában. Törvényei különböznek minden más népétől, és a király törvényét sem tartják be. Nem helyes, ha nyugton hagyja őket a király. És ha jónak látja, adja írásba, hogy el kell pusztítani őket, én pedig 10 000 talentum ezüstöt mérek ki a tisztviselők kezébe, hogy vigyék a királyi kincstárba. Ekkor a király lehúzta ujjáról a pecsétgyűrűt, és átadta az agági Hámannak, amellyel a fiók fiának, a zsidók ellenségének. 4. fejezet első versétől. Amikor Mordokáj megtudta mindazt, ami történt, megszagadta ruháját, zsákruhába öltözött, hamut szórt a fejére, kiment a városba, és hangosan kesérvesen jajveszékelt, így ment egészen a király kapujáig, de a király kapuján senki nem volt szabad belépnie zsákruhában. Minden egyes tartományban, ahová csak a király törvényerő parancsa eljutott, nagyját szakadt a zsidókra. Bőjtöltek, sírtak, a mellőket verték, és sokan voltak, akik zsákruhában és hamuban hevertek. Ekkor bementek Eszterhez a szolgáló leányai és a hárműrei, és jelentették ezt neki. A királyné nagyon megrendült, ruhát küldött, hogy öltöztessék fel Mordekájt, a zsákruhát pedig vegyék le róla, de ő nem fogadta el. Ezért Eszter hivatta Hatákot, a szolgálatra rendelt királyi udvarnokot, és megparancsolta, hogy tudja meg Mordokájtól, mi ez, és miért tesz ilyet. Kiment tehát Haták Mordokájhoz, a zsidók vezetőjéhez a város főterére, amely a király kapujával szemben volt. Akkor Mordokáj elmondta neki mindazt, ami történt, és hogy mit ígért Hámán, mennyi ezüstöt mér ki a király kincstárnak, ha elpusztítja a zsidókat. Odaadta neki a törvény szövegének másolatát is, amely Súsánban adtak ki kiirtásuk céljából, hogy mutassa meg Eszternek, magyarázza meg, és parancsolja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet, és özsdekeljen előtte a népért. Haták bement Eszterhez, és átadta Mordokáj üzenetét. Eszter azonban ezt a választ küldte Hatákkal Mordokájnak: a király összes udvari embere, és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfire és nőre ugyanaz a törvény vonatkozik, aki hivatlanul bemer menne a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik. Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja az aranypálcáját, engem azonban már 30 napja nem hívtak be a királyhoz. Mordokájnak átadták Eszter üzenetét. Akkor Mordokáj ezt üzente vissza Eszternek: ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha most te némán hallgatsz, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekülésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál le királynői méltóságra? Eszter ezt üzente vissza Mordokájnak: menj és gyűjts össze minden zsidók, aki csak Súsában lakható és bőtőjének értem. Ne egyetek és ne egyetok 3 napig se éjjel, se nappal. Én is ugyanúgy bőtölök szolgáló leányaimmal, azután bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Mordokáj elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter parancsolta neki. És Eszter még azt is mondta: ha elveszek, hát elveszek. Kedves testvérek, amikor valaki kézbe veszi Eszter könyvét, és olvasni kezdi, világossá válik a számára, miközben Isten neve egyetlen egyszer sem olvasható ebben a könyvben, mégis Isten akarata volt az, hogy ez a könyv bekerüljön az ószövetségi kánonba, a zsinór mértékbe, a szentíratok közé, mert Isten világos üzenete van ebben a könyvben, és ezt az akkori istenfélőknek, meg a maiaknak is, akik próbálnak Istennek engedelmeskedni, ismerni kell. Egyébként az egyik legvitatottabb könyv a Biblia tanulmányozói kutatók között is, Eszter könyve, de a tanítói könyvek sorában is, mint utolsó jelenik meg, ez azonban semmit sem von le a könyvnek az üzenetéből és értékéből. A babiloni fogság két szakasza közé esik ennek a könyvnek a leírása, Krisztus előtt 536 és 458 között vagyunk, ez egy hosszabb szakasz, kicsit több, mint 80 esztendő, de akkor is volt Istennek üzenete az ő népe számára. Végső soron a könyv központi gondolata, üzenete az, hogy azok, akik istenfélő emberek, az idők viharában, és mikor nincs viharos történelmi helyzet, most is van, az idők viharában és történelmi helyzeteiben nyilvánosan, világosan és egyértelműen meg kell vallaniuk azt, hogy kihez tartoznak. Ha ezt eltitkolják, azzal Isten ellenes bűnt követnek el. Az volt Isten akarata, és ezért kerül bele Eszter könyve a Szentírásba, a kanonikus könyvek közé, hogy hasznos legyen a feddése, a megjobbítása, ahogy Pál írja, és az igazságban való nevelésre, csak úgy, mint a Szentírás bármelyik szöveg része. Vannak olyan vélemények, nem is kevesen vallják azt, hogy az Ószövetség az nem Isten szava, csak az Új Szövetség. De akkor Jézus miért idéz az Új Szövetségben, ezt olvashatjuk, olyan sokszor az Ószövetségből. Azért, mert a szeléd és a vadolajfa, a zsidóság és a kereszténység ugyanarról a gyökérről fakad. Az egy másik dolog, hogy a két közösséget Isten másképpen ítéli meg. Másképpen ítéli majd meg az ő választott népét, amely elvetette a kiválasztottságot, és jó ideje már nem hirdeti Isten mindenhatóságát, majd ezért ők ítélet alá kerülnek, ezt világosan mondja a Szentírás, számon kéri rajtuk az Isten, de ott van a másikák, ma Isten népe, a Krisztus követők közössége. És ami megdöbbentő, hogy Izraelben egyre több Krisztus hívő, messiás hívő közösség van, akik zsidókból állnak. Csak úgy, mint az első időkben az első keresztények azok mind zsidó származásúak voltak, hiszen abból a közösségből kerültek be, aztán később tértek meg pogányok és rabszolgák és rabszolgatartók, de az első időszakban abból a népből valók voltak mindnyájan. Hámán szájából elhangzik egy vád a zsidó nép ellen. Király, te nem tudsz arról, hogy él a birodalmadon belül egy nép szétszórva. Mindenhol vannak zsidók, akik te országodban élnek, és ők nem tartják meg a te törvényedet, hanem a saját törvényük szerint élnek. Vagyis párhuzamos társadalom alakult ki, ez olyan szépen hangzik, manapság ez gyakran idézik, de már ott ez volt, hogy akiket odavittek, vagy akik odaköltöztek, inkább akiket rabságba odavittek, azok nem vették föl a rabtartóik vallását, nincs ezen mit csodálkozni, egyébként is igyekeztek megtartani a saját Isten hitüket, és ez több-kevésbé, kevesebb módon, de sikerült is. Tehát van az országban egy nép, amely nem asszimilálódik, és eszágába sincs asszimilálódni. És ez nincs így jól, király, mert ez mindig feszültséget fog okozni az országodban, meg a nemzet között is. Elszórtságban él Isten hívő népe az országodban. És ma ugyanígy van. Krisztus követők közössége elszórtan él ebben a világban. De akárhova jutunk el, legyen a Ciprus, vagy az arab országok akár, vagy Dél-Amerika, vagy a vietnámi terület, mindenhol találunk olyanokat, akik komolyan akarják venni Isten szavát, mert a keresztény hit megérintette őket, és új szívű emberek lehettek. A hívő emberek benne élnek a világban, sokféle módon elkönyörülve és szétszórtságban, de, és ez az első kérdés ma reggel, hogy megőrzik-e azt a hitet, amit Istentől kaptak. Vagy pedig a nagy világvallásban, vallásokban, a nagy szinkretizmusban fel akarnak olvadni. A Szentírás erről világosan beszél. Vagy megmaradunk az Isten hitben, vagy elveszünk. Nincsen más megoldás. Hogy mennyire igaz a népszámlálási statisztika, a keresztény közösségek létszámának a csökkenéséről. Ez egy jó kérdés. Van egy nagyon nagy csökkenés, egyrészt a népesség is csökkent drasztikus mértékben, másrészt azok a korú emberek haláloztak el, nagyrészt, akik még komolyan vették azt, hogy egy felekezethez és gyülekezethez kell tartozni. A mai fiatalabb generációk körében ez már sokkal nehezebb kérdés. Látom, ha itt a órán mennyit killódok az 5., 6., 7., 8. osztályosokkal, hogy egyáltalán valamit akarjanak befogadni és megérteni abból, ami elhangzik. Mert a legtöbbször elmondják, hogy őket az egész nem érdekli, higgyem el, hogy van Isten, nincs Isten, nem foglalkozik vele. Ő gördeszkázni akar, meg kosarazni, meg futni, meg ezt csinál, meg azt csinál, nem igazán érdekli őket, hogy van Isten. Szülők beiratták őket, itt arra járnak, nagyon ritka az, de azért van, és ezért hálás vagyok, amikor mély és jó tartalmú beszélgetések alakulnak ki, mert azért ilyen is van. És ez egy nagy dolog, amikor egy hatodikos gyerek, egy osztályközösség, 15-en vannak, megnyílik, és jó kérdéseket tesznek föl, de sajnos kicsöngetnek, mert ugye meg van szabva, hogy egésztől 3-ig tart az óra, pedig akkor lendülünk bele, és legközelebb azt már nem lehet úgy folytatni. Tehát van azért érdeklődés, van azért nyitottság, de az kétségtelen tény, mint hogy minden kollégám szinte jelzi a gyülekezetekben, hogy van egy drasztikus visszaesés, és ezt adminisztratív módon nem lehet helyre tenni. Ez lelkiség kérdése, hogy valaki komolyan veszi Isten szavát, vagy pedig nem. Mi csupán a világon egy országban vagyunk állampolgárok, vagy igaz ránk is az, hogy szétszórtságban ugyan, mert itt Nagykovácsiban sem mindenki keresztény, sőt, többen vannak, akik nem, de akik ott élünk szétszórtságban, hívő keresztényként, ha már valaki az, ott tesszük-e azt, ami a feladatunk, a dolgunk, iskolában, munkáján, abban a helyzetben, ahova Isten helyezett minket. Aki Isten országához tartozik, annak az életére nézve, az mindig súlyos, nehéz, felelősségteljes kötelesség, hogy aszerint éljen, hogy azt az ige mondja. A 11. Zsoltárban olvasjuk ezt a megdöbentő mondatot, hogyha a fundamentumokat lerombolják, és itt nyugodtan mondhatjuk azt, hogy szándékosan, mert sok helyen ma ez folyik a világban, tönketeszik azt, ami Isten értékrendje szerint helyes volt, mit cselekszik az, akinek köze van Istenhez? És ez egy nagyon súlyos kérdés. Amikor a fundamentumok lerontatnak, mit cselekszik az igaz Isten félő ember? Itt egyenlő az igaz ember azzal, aki Istennel jár, és a szívében van Isten törvénye. Az a mai rész tehát az annak az embernek a felelősségére mutat rá, aki jön szétszórtságban, elszórtságban, kevesekkel tud összefogni, de egy olyan környezetben él, ahol mégiscsak azt kell és kellene képviselnie, akihez ő tartozik. Vagyis nem élhetünk felelősség nélkül ebben a világban. Ha nem tükrözzük vissza, adjuk vissza azt, akitől kapjuk a békességet, a reménységet, egyébként a jólétünket is, és kicsit mutatja a gondolkodást az, hogy például, amikor kiirdettük ezelőtt pár vasárnappal, hogy Kárpátaljának gyűjtünk, és nem is kell nagy dolgokat hozni, liszt, cukor, tartós élelmiszer, stb. Akkor valahol ez is mutatja, hogy megérint ez bennünket valamennyire. Vagy olyan mértékben belerosdásodtunk már a hírekbe, hogy már be se kapcsoljuk, mert megint mit látunk, meg miről van szó. De ez a történet világosan mutatja, hogy ez bűn az Istennel szemben, meg azokkal szemben is, akik mellé egy világtörténelmi helyzetbe beletett minket az Isten. Mert ne gondoljuk már azt, hogy véletlenül élünk ebben a világkorszakban, amiben ma most vagyunk. Meg véletlenül dúl a háború, meg helyezett ide minket, meg adott olyan helyzetet, amikor sokkal többet lehetne segíteni, egy kicsit muszáj ezen elgondolkodni. Mert hiszen Esztert is ezzel, Eszternek is ezt mondták, hogy te azt hiszed, hogy kivonhatod magadat ebből a történelmi helyzetből, mikor hát a népet szenved, és az, hogy meghúztak erőszakkal egy határt, és ők a határ túloldalára kerültek, miközben átlátnak Magyarországra, Hetyenből például, Hát ez semmit nem von le a mi felelősségünkből. Én soha nem gondolkodom úgy, és sokan vagyunk itt a gyülekezetben, hogy azok a területek, amik oda kerültek, vagy ide, vagy amoda kerültek, az nem tartozik szervesen hozzánk. És ebben semmi revizionista gondolkodás, meg nem tudom, miket szoktak ilyenkor az emberek rásütni a másikra, szó sincs erről. Mi egy nép vagyunk, mert egy nyelvet beszélünk. És mi összetartozunk akkor is, újra mondom, ha erőszakkal elszakítottak minket. Nagyon durva módon, olyan módon, ahogy a világtörténetben nem ismerünk ilyet, amit elkövettek velünk szemben. És itt semmi ilyesmi nincs, hogy igen, mert a rossz nacionalizmus. Miért Jézus nem volt nacionalista? Hát bocsánat. Sír Jeruzsálem fölött. Kőkemény nacionalista volt Jézus. Mert zsidó volt, és szerette a népét. Hát mi is szeressük a népünket, és sírjunk akár fölötte, hogy hova jut. Egyik vagy másik területen. És tegyünk meg mindent azért, amit meg kell tennünk, amit még megtehetünk. Mert Isten nekünk jobb helyzetet enged jelenleg. Ha a Biblia nagy alakjait nézzük, Mózest, Esdrást, Nehemiást, vagy más hívő embereket, hát hányszor úgy beszélnek a nép bűneikről, meg helyzetéről, mint az ő bűneikről és helyzetükről. Hát nem vonják ki magukat, és nem kívülállóként néznek be a küzdőtérre, és kiabálnak be a padsorokból, hogy azt kéne csinálni, meg azt kéne csinálni. Benne élnek a nép között. Elszórtságban, sokszor fogságban. Nem egyikük nem is látta meg többet a hazáját, mert soha nem került haza. Fogságban halt meg. De akkor is az ő népe volt, akármilyen helyzetben volt, akárkik a vezetői, mert sokszor hallom ám ezt, nem csak most régebben is, hogy hát ezeknek. Mondom, miért nem ezektől kapod a fizetést? Meg nem ezek üzemeltetik a metrót? Meg van világítás otthon, meg meleg víz, meg egyebek? Kicsit gondolkoznunk kell azon, amit Isten igéje mond, hogy nincs más hatalom, csak az Istentől. És itt ez lényegtelen most. Semmiről nincs szó, hogy ellenzék meg, akkor nem erről van szó. Arról van szó, hogy a hatalmat az Isten adja, és akkor veszi vissza, amikor akarja. Itt is ott voltak a fogságban, és nekik az volt a dolguk, hogy a fogságban is elmondják, hogy kicsoda a mindenható Isten. És Esdrás, Nehemiás és a többiek magukra vették a nép helyzetét, a bűnük következményét is, osztoztak benne, a jóban is, meg a rosszban is. Olyan ez, mint a jó házasság, nem? Mert megfogadjuk, hogy vele tűrök, vele szenvedek. Akár egészséges, akár beteg. Hűtlenül el nem hagyom, Isten engem úgy segítsen. Megtartottuk a fogadalmat? Vagy gondolkozunk ezen? Vagy mi a helyzet? Időnként nem árt a házassági fogadalom szövegét végigolvasni otthon. Jé, ezeket fogadtam meg, és ezt ígértem meg, akkor itt van mit javítani. A társadalom sorsa, egy osztály sorsa az iskolában. Nem mindegy, hogy az osztálytársak hogyan viszonyulnak egymáshoz. Vagy a munkatársak, hogy jó oda bemenni, mert jó a közösség, vagy örülök, hogy kikerülhetek onnan, és becsukhatom az ajtót, azt ott hagyhatom őket. Hát azért egyáltalán nem mindegy. De ez rajtunk is múlik. Tehát nem vonhatjuk ki magunkat a felelősség alól. Hogy empátiával, beleérzéssel, a másik örömében, nyomorúságával, bajába vagyok ott, vagy pedig nem. Elkülönülten és szétszólva élnek Istenhez tartozók ebben a világban, de az a jó kérdés, hogy Isten törvénye szerint, mert ha igen, az elkezd világítani. Van egy zseniális lak, amit az ember ráken valamire, akkor az este az a rákenés foszforeszkálni kezd. Valaki bekente a otthoni kerti lakatot, mert mindig a fűbe valahol beesett és eltűnt, és este látta, hogy hova esett. Zseniális találmányok vannak. De nem a lakat világít, hanem az a fény, amit magába szív, amit máshonnan kap, és amit aztán kiad a sötétben. Az Istenfélő embernek ez a feladata, hogy magába szívja, és kiadja, és világít azon a helyen, ahol sok sötétség, nem csak sötétség van, de sok sötétség veszi őt körül. Elkülönülten és szétszórva, de asszimilálódik az, aki Istenhez tartozik, ugyanolyan lesz, mint a világ, vagy pedig megőrzi az Istenhez tartozás identitását. Önazonos azzal, akinek Isten elhívta, és ezt sugározza vissza. Hívőként a nem hívők életvitelére hasonlít az övé, pénzügy, szerelmügy, szexualitás, munkahely, család, gyereknevelés szavajárása, tiszta, tisztátalan beszéd, amire rákattint, amit elolvas, amit mond, ahogy együtt érez, ugyanolyanná lesz, vagy pedig elkülönülve, szétszórtságban, elkülönülve, de megőrizve azt, hogy Istenhez tartozom. És akkor, ha így van, akkor többé nem lesz, mint a mások számára, inkább csak botránkozás forrása. A legnagyobb bűnök közé tartozik, és a legtöbb ártás emiatt van, és legtöbb ártalom és botránkozás, amikor valaki elmondja, hogy járok templomba, és utána úgy viselkedik és beszél, ahogy. Ez a legnagyobb ütés a keresztény hitre nézve, mert devalválja azt, és amortizálja, ami egyébként tiszta, szent és Isten szerint való. Gondolkozzunk el azon is, hogy hova jutottunk, ugye, amikor a fundamentumok elrontatnak. Ha valaki például azt kezdeményezné, akármelyik általános iskolába vagy középiskolába, hogy tegyük vissza az osztályba a kereszteket, és tartsunk reggeli állítatot. Az, hogy ott vigyorog a Buddha szobor a teremben, az nem probléma. De az, hogy a keresztény tanítás elhangozik reggel a gyerekeknek, az botránkozás és a liberális gondolkodás súlyos megsértése. Személyválogatás, rasszizmus, és lehet sorolni vég nélkül. Németországban történt, amikor egy diák agyonlőtte a diáktársait, meg a tanárokat, megkérdezték, hogy hát maga a hívő ember, hogy történhetett ilyesmi? És azt a választ kapta az illetőtől, hogy hol volt Isten, amikor ez történt, azt a választ kapta az illetőtől, Isten ezt mondja, engem az iskolákból már régen kitiltottak, aláírás Isten. És ha Isten kitiltják és kiküldik, akkor bejönnek azok az erők, mint mindig így van ez, mindig így volt, akik ártani és gyilkolni akarnak. Nem érték még mindig az Egyesült Államokban. Tornádó, földrengés, járványok, most New York került víz alá. Tényleg véletlenül van ez? Mutattak képeket, csak az autók teteje látszik egy olyan városnál, ahol soha nem volt a történelmi során ilyen árvíz. Egyetlen egyszer se. Talán nagyon-nagyon régen, de az se volt ilyen súlyos. És nem gondolkoznak el. Lerontják a fundamentumotak, és jön a következmény. Hát nem úgy, ahogy gondolják, másképpen. Ezt végig kell gondolni. Mit cselekszik az istenfélő szétszórtságban, elkülönültségben, amikor a fundamentumot szándékosan lerombolják, és az erkölcsi értékeket devalválják. Ez nagyon fontos dolog, és nagyon fontos kérdés. Igazán természetes az, hogy mi világítunk, mert ha az, akkor ez jó dolog, és tegyük csak tovább, nyugodtan menjünk szembe az ellenszéllel, egyébként abban is lehet vitorlázni, csak tudni kell, hogy kell befogni az ellenszelt. Valakivel beszélgettem erről, aki kékszalagos versenyző a Balatonon, és azt mondta, hogy tévedés azt hinni, hogy az ellenszél át a vitorla versenynek. Nem. Tudni kell, hogyan fogjuk be az ellenszelet a vitorlába. És hogyan hajózzunk sokkal gyorsabban, mint mások. Mert az ellenszél az időnként jóval erősebb, mint a hátszél. Be kell tudni fogni. Isten megtanít minket arra, hogy ellenszélben is tudjunk gondolkodni, vitorlázni, beszélni, és így tovább. Eszter, mint a perzsa király első felesége, volt neki egyébként több száz, úgy gondolta, hogy ő már mentes a dolog alól, csak hogy volt egy bökkenő. Zsidó származású volt. És tudjuk a történelemből, hogy nem volt kivétel. Teljesen mindegy, kinek volt a férje vagy a felesége. Amikor jöttek, akkor elvitték, mert zsidó származású volt. Volt egy szerencsétlen népcsoport Erdélyben, akik követve a zsidó szokásokat, a férfiakat körülvetélték. Pedig származásilag nem voltak azok. És amikor jött a deportáció, őket is elvitték. Mert ugye volt egy világos jele annak, hogy ahhoz tartoznak, ahhoz a népcsoporthoz, a körülvetélés. Nem volt mentség. Hiába mondták, hogy de mi nem. Mi csak szokásból vettük föl. Nem érdekelte azokat, akik begyűjtötték az embereket. Elvitték őket. Tulajdonképpen a hívő ember helyzete ebben a világban sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. Egyszerűen Istenhez tartozik. Ilyen egyszerű. És ha ez az Istenhez tartozását újra és újra látják rajta, akkor teszi a dolgát, amire az Isten elhívta ebbe a világba. Óriási kiváltságám az, hogy a hívő ember szólhat a királynak. Eszter bemehetett a királyhoz, reszkírozta, hogy kivégzik, de szerette a király Esztert, legjobban őt szerette, legjobban ő tetszett neki, és ezért kinyújtja az aranypálcát, amit nem szokott csinálni, mert hát egy kegyetlen zsarnok volt, de mikor Eszter megy be, szépen felöltözve, megfürödve illatosan, kisminkelve, ahogy kell egy feleségnek, bemegy, nyújtja az aranypálcát. Mi a helyzet? És akkor elmondhatja neki. Ne felejtsük el, nekünk, akik itt vagyunk, szabad bejárásunk van a királyhoz. A királyok királyához, az uraknak urához. Mi mindent elmondhatunk neki, és mindent megbeszélhetünk vele. Mert övé minden hatalom menjen és földön. Sokszor elmondjuk, vagy elimádkozzuk az Isten tisztelet végén. Komolyan gondoljuk. Minden hatalom az Istené. Az, hogy ebből most nem látszik minden, vagy nem úgy tűnik, ez semmit nem jelent. Várjuk már meg a dolgok végét. Várjuk meg a dolgok végét. Isten világossá fogja tenni, nem tudom mikor. Egy idős kollégával beszélgettem, akkor még kommunista rendszer volt, és azt mondta, hogy te figyelj, ezek soha nem mennek innen ki. Ugye orosz megszállás. Nem érte meg. De én igen. Én élénken emlékszem arra, amikor a vonat kifutott, és mi integettünk. És nem mondtuk azt, hogy viszontlátásra. Véget ért egy történelmi korszak, és egyetlen puskalövés nélkül kimentek az országunkból. Ki tudta volna őket elküldeni? Németország már komoly árat fizetett azért, hogy kimenjenek az NDK-ból a szovjet csapatok. Pénzben. Kőkeményen fizetni kellett. Nekünk itt hagyták a szétrohadt kerozintartályokat a föld alatt. Meg egyébként nem akarom most ebbe venni. De egy puskalövés nélkül elmentek. Miért? Mert Isten azt mondta, hogy itt a vége a történetnek. Nyomás hazafelé. És felszálltak a vonatra, még egy-két fegyvert eladtak, akit tudta, pénzét vette, felszálltak a vonatra, aztán elmentek haza. Óriási kiváltságunk, hogy nekünk bejárásunk van Jézusért, aki meghalt értünk a kereszten a királyhoz. A királyok királyához szabad bejárásunk van. És ez senki másnak nincs meg ez a lehetőség a világ mindenség urával kapcsolatban. Csak azoknak, akik valamilyen szinten ismerik őt, beszélnek vele, megszólítják őt. Beszélhetünk vele a családunkról, a munkáinkról, az osztályunkról, az iskolánkról, a hatalomról, az országunkról, a nyomorúságokról és az örömökről. Oda vihetjük Isten elé. És Eszter végig gondolja, és azt mondja, ha megölnek is, legyen, aminek történnie kell, rábízom Istenre, bemegyek az Istenhez, bemegyek a királyhoz, közben járok Istenért, engedelmeskedem, és elmondom, hogy mi a helyzet. A hívő embernek ez a feladata, hogy közben járjon. Bárhol igazságtalanságot lát az ige szerint, jogtalanságot vagy kegyetlenséget, azt mondja, jelezze valamilyen módon. Ha máshogy nem mondja el az Istennek, az Isten majd cselekedni fog. Nagyon lényeges kérdés ez, mert hogyha úgy teszünk, ahogy kell, akkor az elkezd világítani. Azt mondja Mordokáj Eszternek, ne gondolt, hogy Isten nem kéri rajtad számon, hogyan élsz, dolgozol, cselekszel és szólsz. Vagyis, ha a fundamentumok elrontatnak, akkor mi felelősek vagyunk Isten előtt a szavainkért és a cselekedeteinkért. Ott mindenki zakodott a rendelet miatt, és böjtölt, Eszter meg ott élt a királyi gazdagságban, és semmiről nem tudott az egészről, semmit nem tudott. A legszuperebb jólétben élt, azt sem tudta, mi történik a saját országában. Mi tudjuk? Résztvevői vagyunk imádságban. Oda tesszük magunkat, könyörgünk azért. Csak egyszer próbáljuk meg, hogy egy nagyobb vállalatnak a vezetőivé kineveznének minket. Hogy az milyen egyszerű feladat. Én mennyi mindenre kell figyelni, mennyi mindenről kell gondoskodni, mennyi mindennél résen kell lenni, csak egyszer próbáljuk meg. Mert mindig könnyű bekiabálni. Gyülekezetben, országban, népek között, az ENSZ vezetésére nézve, de csak egyszer menjünk el azokra a helyekre, hova elmentek a magyar mentőcsapatok, és két kézzel ásták ki a halottakat, annyi időt után, amennyi után, meg az öbölbe ott lebegtek ezrével a holtteste, csak egyszer csináljuk meg. És már is elnémul az ember, és nem fog mondani semmit. Semmit, ja, hát ők ezt vállalták? Igen. Abból a szeretetből és odaszállásból, amire ők eljátást kaptak. Azt mondja tehát Eszter, ha elveszek, hát elveszek, de lépek az Isten ügyért és az Isten népért. Van itt egy megdöbbentő mondat, amit Mordokáj kimond. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra. Egyáltalán nem véletlen, hogy mikor élünk. Nem a mostani idők miatt, mert bizonyos felelősség teljes kérdéseket ránk akar terelni az Isten. Tessék részt venni benne. Gondold végig. Elegyedjél bele. Legalább mondd el, hogy te hogyan látod, ha kaptál Istentől világosságot. Isten tudatos döntése ez így. A mostani időkért éli a hívő ember és a hívő életét ebben a világban. Nem vonulhat el, nem nyomhatjuk meg a gombot, hogy kikapcsolt, nem akarok tudni róla. Ez nem Isten szerint való. Abból a szemszögből nézzük el a dolgokat, hogy Isten nézi, vagy pedig nem. És Isten figyel, hogy hogyan reagálunk, mert Mordokáj világosan elmondja. Ezt te tényleg azt hiszed, hogy kivonhatod magadat, és ezért nem fogsz felelni? Nem véletlenül vagyunk ebben az időszakban. Templomba járok, és tartozunk Istenhez, ha már Istenhez tartozunk. A világ legnagyobb hatású ereje áll mögöttünk, és van velünk, aki csak létezik, a mindenható Isten. Kapott bátorságot, és ha kérünk, kapunk, és meg fogjuk tudni kedvesen és szelíden mondani, és oda tesszük magunkat, és csináljuk a dolgunkat, akkor is, ha mindenki hülyének tart, és elmondjuk, hogy erkölcsileg mi a helyes, akkor is, ha azt látjuk, hogy senki nem úgy csinálja, nem ezzel kell foglalkozni. Nekünk akkor is úgy kell élni, és úgy kell mondani. És ez nem saját erőből megy. Történjen bármi, nem véletlenül vagyunk a történelem egyetlen pontján most itt ebben az országban. Felelősségünk és feladatunk van. És milyen érdekes, hogy Eszter fölvállalja, hogy bemegy, akár élete, odáldozása segítségével is. Mi történt? Kiderült minden, mert a király végighallgatja. És kiderült az a gonosz, istentelen, ördögi terv, hogy egy népcsoportot mindegykiről van szó. Ki akarnak gyökerestől írtani? Kiderül a terv, mert mindig kiderül, hiszen megvan írva, hogy minden rejtett dolog napvilágra jön. Azt gondoljuk, hogy a háborúval kapcsolatban nem fog kiderülni. Ki fog derülni? Ki fog derülni? Pontosan kik szítják, kik állnak mögötte, kik pénzelik, és itt tovább. Minden ki fog derülni. Az, hogy időknek kell telni, ez egy másik kérdés. Ma Jézus Krisztus ezzel a nagy szeretettel kínálja nekünk is a kegyelmet. Forduljunk hozzá a királyok királyához. Ő tud segíteni, és bátor emberekké válunk, mint Eszter. Azért ez nem volt kis bátor. Mi ezt a mai viszonyok között elképzelni nem tudjuk, hogy milyen akkori világ. Egyesült Államok, Oroszország együtt. Ez egy majdnem ekkora birodalom volt. És ennek a királya. És azt mondja Eszter, hogy ugye háremet tartott a király, hát engem már éjszakára 30 nap, egy hónapja nem hívott be. Nekem annyi. Ez már önmagával probléma volt az első feleség számára. De hát mindegy, most megyek, mert megértettem, hogy ez Isten akarata. Megy, és kiderül minden, és világossá válik minden. Nem ezt parancsolta sokszor az Isten? Ábrahámnak, vedd a fiadat, és áldozd fel. Lehetetlennek tűnő parancs. És ő vette a fiát, és emelte a kést. És ezzel mindig úgy beleborzongok, hogy amikor egymás szemébe néztek, Ábrám emeli a kést, és belenéz a fia szemébe. Aki előzőleg megkérdezte, hogy papa, hol van az áldozat? Mert itt a fa meg a parázs, és mit fogunk feláldozni? És Ábrám nem mond semmit. De aztán mind a ketten tudták át Ábrám. Addig is a fia meg rádöbbent, hogy hát én vagyok az áldozat. És az apa emeli a kést. És akkor azt mondja, és hogy állj, most már tudom, hogy te mindenre kész vagy, az engedelmességre nézve. Nem kell megtened, ott van, a fennakadva az áldozati állat, vedd le és áldozd fel. Néha elmegy Isten a végsőkig. Megfordul a dolog, Eszter szava után megfordul az egész, a zsidóság megmenekül, Hámán pedig felakasztják arra a fára, amit az ellenségeinek készített. Jézus azért menekült, azért nem menekült meg, hogy mi megmenekülhessünk. A rabszolgáknak és bűnözőknek szánt fára akasztották föl. Oda feszítették fel Jézust. A rabszolgálatnak kijáró legaljasabb kivégzési forma volt a keresztfal. Egyébként, akivel irgalmas kivégzést gyakoroltak, azt lefejezték, vagy fölakasztották. De az, hogy keresztfára szegeztek valakit, ez a legutolsó bűnözőnek. Ott van két oldalt a két rablógyilkos. Közéjé kerül Jézus, az a Jézus, aki semmit nem követett el. Aki tiszta volt, bűntelen, és az Isten fia. De hát fölvállalta, és a király nem kegyelmezett. Mert valakinek meg kell halni a bűnért. A világ minden bűnért. Azért esik el Jézus a keresztfa felső gerendája alatt, mikor megy ki a Golgotára, mert a világ minden bűne. A te bűnöd, az én bűnöm, mindnyájunk bűne rajta volt. Jézus meghalt a mi bűneinket. Miközben minden fundamentumot próbálnak lerombolni, aközben újra és újra elhangzik ez a jó hír, és ezt kell továbbadni. Olyan a világ, amilyen ez jobb nem lesz, ez biztos. De mondd tovább, mondd el. Nem biztos, hogy azzal kell kezdeni egy beszélgetés során. De folytatni lehet ezzel. Amikor már kicsit közelebb kerültünk, és feldobnak egy ilyen kérdés, hogy balesetnél, ahol lemásztam az árokba, ott mondták el, mert gyerekek voltak az autóban, én bezuhant. És ott mondta valaki, hogy hát ennyit ér az ember élete. Autózunk, aztán meghalunk. Ez egy feldobott labda. Ebbe bele lehet ütni, hogy nem, az ember élet nem ennyi. Az ember élet sokkal több annál, mert az Isten az, aki az emberi életet meg akarja menteni. És téged is meg akar menteni. És nem akarja, hogy legyen könny, betegség, baj, pusztulás és halál. Nem akarta, hogy így legyen. Hol a határ az életünkre nézve az engedelmességben? Ő húzhatja meg, vagy mi húzzuk meg magunknak. Mert ha engedelmeskedünk, akkor elkezdünk világítani, akkor jönnek majd a szavak, akkor világossá tudjuk tenni, hogy mi nem az Isten szerint való, akár ezzel is szembenve, de akkor fogják tudni, hogy minket hova soroljanak be. Ez olyan hívőféle, sokat problémázik, ez se tetszik neki, az se, meg ez se jó, az se jó. De valahol mégiscsak világít. És előbb-utóbb csak megkérdeznek, hogy neked mi a véleményed erről, és akkor mi elmondhatjuk. Amikor a fundamentumok lerontatnak, minden ember, aki Istenhez tartozik, tudhatja majd, hogy mit kell cselekedni. Imádkozzunk. Urunk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy tanítani akartál minket most is. Bátorítani, bátorságot, szeretetet, hitet önteni a szívünkbe, amelyik olyan sokszor fél, annyi megalkuvás van bennünk a félelem miatt. Amikor arra gondolunk, hogy jaj, mit mondanak majd rólunk, meg mit gondolnak, bocsássad meg nekünk. Bátoríts meg a szívünket, hogy ne tűrjünk meg hazugságot, elköstelenséget, mellébeszélés, sötétséget, istentelenséget. Köszönjük, hogy te vállaltad, hogy nem kaptál kegyelmet, Úr Jézus, hogy nekünk kegyelmeztess, hogy a te drága, szent és tiszta életedet odaadtad azért, hogy mi is drágák, szentek és tiszták lehessünk az Isten előtt. Áldunk és dicsőítünk ezért. Könyörgünk azokért, akik most állnak műtét előtt, Istenünk. Vezesd az orvosok kezét, hogy ne tévedjenek, és felismerjék akár műtét közben is, hogy mi a jobbik megoldás. Könyörgünk azokért, akik daganatos betegséggel küszködnek, és vagy használ a kemoterápia, vagy nem. Cselekedj velük irgalmasságot, kérjük. Most hirtelen olyan sokan lettek. Mutasd meg a te hatalmadat, és dicsőségedet kérünk. Így legyél és maradj velünk, és tégy bennünket áldássá mások számára is. Köszönjük királyok, királya és uruknak, ura, hogy a te fiadért meghallgatsz bennünket. Amen. Csendben beszélgessünk Istennel. Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. válaszoljunk Isten igéjére, a 463. dicséretünk 4. verszakát elénekelve. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma 4-kor és 5-kor ifjúsági órák vannak. Hívom és várom erre a fiatal testvéreket. Csütörtökön este 6:30 biblióra van. Erre is hívjuk a testvéreket. Jókat szoktunk beszélgetni. A konfirmáció előkészítőre kitettem a jelentkezési lapokat. Ha megvan a lelkész választás és az új kolléga hivatalba lép, ő fogja elkezdeni. Mert ez mindig jobb így, hogy ő kezdi el. 8. osztályban járó fiatalokat várunk erre az előkészítőre, kicsit akkor már érettebbek azért. De tessenek elvinni a jelentkezési lapot, kitöltve nekem, legyenek szívesek, testvérek. Visszaadni lehet, szólni ismerősnek is, hogyha van konfirmandus korú 8. gyerek, hogy ő tudnak jönni. Köszönjük szépen azoknak, akik hoztak lisztet, cukrot, tartós élelmiszert Kárpátaljára. Kicsit megijedtem, nagyon kevés volt. Még múlt héten meg reggel, de még mindig hozhatunk nyugodtan jövő hétre is, és amikor megfelelő mennyiség van, meg mi is veszünk még hozzá gyülekezetileg, akkor ezt az egyik pezsütel testvérünk vállalta, hogy elviszi határa, és onnan pedig átviszik majd Kárpátaljára, Hegyeni óvoda számára. De köszönjük a pénzadományokat, és lehet természetesen Hegyen címszó alatt befizetni a pénzadományokat. És énekeljük el a himnuszt, és aztán vegyük az áldást. Isten áldását. Íme a világosságot adtam elétek, az életet és a halált. Válaszd azért az életet, hogy éles. Amen.